Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Krisztus Egyháza sorozatban a 17. század elején, az 1600-as évek elején tartózkodtunk, vagy beszélnek az idejéről beszéltünk, amikor a kereszténység misszionáriusok által kezdett terjedni Ázsia távoli részeiben, Japánban, Kínában, Indiában, sőt, még Tibetbe is behatoltak a jezsuiták 1603-ban. Eljutottak egészen Tibetbe, ahol a fehér ember alig tehette be abban az időben a lábát. Afrikában a katolikus missziók a Kongó területén, Angolában, Mozambikban, majd a Felső-Guineában, Madagaszkárban és Abesziniában, Etiópiában hirdették az evangéliumot. Jezsuiták, ferencesek, kapucinusok, lazaristák, Szent Vince fiai keresték fel Afrika vidékeit. A hitterjesztőkre gyakran kegyetlen halálveszedelmek vártak e földrészen, ezek azonban csak acélozták a kor nagy hittérítőinek az akaratát. Bár az eredmények sokszor, mint Abesziniában, csak átmenetiek voltak, a következő század misszionáriusa még több százezerre becsülték azokat a keresztényeket, akiket Afrikában találtak. Az egyháznak a lelki megújulás korában, Európában és a tengereken túl elért eredményeit külsőleg az 1600. szent év méretei tükrözték vissza a leghívebben. Százezes tömegek zarándokoltak Rómába, hogy hódoljanak Krisztus földi helytartója pápa előtt. Nagy számban voltak köztük protestánsok is Európa minden országából. A kíváncsiság hajtotta őket, hogy lássák a fényes szertartásokat, amiket szerintük pénzügyi számításból rendezett a pápa. Mikor azonban látták az ősz 8. kelement, amint fáradtságot nem ismerve, betegen is, sorra látogatja Róma főtemplomait, bazilikáit, fogadja a zarándokokat, asztalánál kiszolgálja a szegényeket, és a pápaság gőgjére gyakran rácáfoló alázattal végzi a lábmosás szertartását, egyszeriben meggyőződtek, hogy a szent év nem pénzügyi spekuláció, és a pápa nem lehet a gyűlölt antikrisztus, akinek a hitújító kezdet óta festegették. Ebből a közvetlen tapasztalásból eredtek azok a megtérések is, amelyekkel az egyház gyarapodott épp e szent év alatt. Akár 3 millióra tesszük a szentévi zarándokok számát, mint egyesek számítják, akár 1 millió 200 ezerre, hogy a számításaiban mindig óvatos pasztor is teszi, a szent év mérlege föltétlenül azt bizonyítja, hogy a szentszék ismét visszanyerte azt a vonzó erőt, amiből a reneszánsz is a nagy vallásszakadás hullámverésében annyit veszített. Bár egy nagy siker elsősorban a reformpápák működésének az eredménye. Azonban, ha velük le is zárult a megújódás hőskora, utódaik mégis folytatták az elődök reformmunkáját. Az egyház élet egész területére kiterjesztették gondoskodásukat, így az érdemszerzés elismeréséből az utódok sem zárhatók ki. Hogy a már nekilendült reformmozgalom zavartalanul ment diadala felé, az annak is köszönhető, hogy a pápák működéséből nagy rész esik a diplomácia és a politikai élet területére is. Így érték el, hogy az európai viszonyokra gyakorolt hatásukkal egyrészt a pápaságot mentesítették az egyoldali hatalmi befolyásoktól, másrészt háttérbe szorították, hogy egy esetleges államegyház alapítására irányuló minden törekvést. E téren magában a bíborosi testületben is nehézségekre találtak. Ezek egyes tagjai vagy az egyik vagy a másik hatalomnak a kegyeit élvezték, gyakran tekintélyes évjáradékok formájában. Az egyes európai hatalmak pedig a pápává választásnál sokszor erőszakos beavatkozástól sem riadtak vissza, ha érdekeik érvényesítéséről volt szó. Az egyházi állam gazdasági és szociális viszonyainak a megüresedő pápai hűbérek jogi helyzetének rendezése, a pápaság itáliai tekintének fenntartása, mind olyan feladatok voltak, amelyek megoldását több ízben is kísérték fenyegető konfliktusok. E kérdések megoldását azonban mégsem lehetett elodázni, mert vallásügyi kérdésekkel vonatkozásban álltak, mint e kornak általában majdnem minden politikai problémája. Bár a római kúria belső életét, különösen az egyes pápák uralkodásakor erősen érvényesülő nepotizmus révén rokon kapcsolatok, oda nem való visszaélések meg is zavarták, és így a pápaság emelkedésében a reformpápák kora óta némi hanyatlások is mutatkoztak. Azonban főleg az első nagy reformpápák után az egyházi élet tisztaságára alig esett árnyék. A pápák életén és működésén elsősorban a fedhetetlen papi jelleg 5. Sixtus pápa halála után spanyol befolyásra egymást követőleg 3 pápát, 7. Orbánt, 14. Gergelyt és 9. Incét választották meg, akik azonban összesen alig egy évig, 1590. szeptembertől 1591. decemberig uralkodtak. Utánuk a firenzei Aldobrandini családból származó 8. Kelemen emelkedett a pápai trónra 1592-1605 között. Az új pápát mély vallásosság és tökéletes becsületesség jellemezte. Ez a lelkület íratta elő vele, hogy a bíborosi testületbe csakis olyanokat vegyen fel, akiknek feltétlen élete és fényes tehetségei előnyére válnak az egyháznak. Így emelte a bíborosi méltóságra korának 2 tiszta és nagy egyéniségét, Baronius Cézárt, a híres történetírót, és Bellarmine Szent Róbertet, a Jézus Társaság egyik örök díszét, a későbbi pápa jelölteket, akiknek bíboros társaik is a Szentszék legméltóbb képviselőjét látták. Bellarmine Szent Róbert később, mint szentiavatott egyháztudós tündöklik az egyház történetében. Károz egy a kiváló pápa gyakran fellépő betegsége miatt rokonainak nagy befolyást juttatott az egyház kormányzatban. Közülük Pietro Aldobrandini bíboros jutott a legkiválóbb szerephez. Tehetségével hasznára vált ugyan az egyháznak, de közismert, vagyongyűjtő szenvedélye mégis kedvezőtlen hatást váltott ki. 8. Kelemennél alig volt szélesebb látókörű politikus és kiválóbb, megfontoltabb diplomata. Törekvés elsősorban arra irányult, hogy az európai hatalmaknak a pápaságra nyomasztóan túltengő befolyását csökkentse, szabadabb mozgást biztosítson a Szentszéknek. Elsősorban a spanyol befolyás enyhítése volt a Szentszék feladata. Spanyolországban akkor II. Fülöp uralkodott 1556 és 1598 között. A leghatalmasabb virágbirodalomnak ez a nagy, de szerencsétlen politikájú önkényura, a világtörténelemnek ez a legnagyobb bürokratája, a maga elgondolásaiban ízig-vérig katolikus volt. Politikai terveiből a katolicizmus sohasem hiányzott, és pillanatig sem habozott a katolicizmus érdekében és védelmére harcba kellett vetnie Spanyolország félelmetes erőit. Csak hogy a katolicizmus erőteljes megvallása oly magától értetődő volt nála, bármi vonatkozásban is, hogy ez a hatalmas spanyol királyban a katolikus öntudatnak túlzó természetességét fejlesztette ki. Az ő személyisége. És a katolicizmus fogalma nála már olyan felbontatlan egységben olvadt össze, hogy Spanyolország politikai érdekét és az egyház érdekét már nem tudta egymástól megkülönböztetni. Nem állítható, hogy II. Fülöpnek ez a merev meggyőződése nem a legtisztább forrásból fakadt, hogy az egyház védelmében önző politikai számítás vezette volna. A spanyol befolyás korlátlan érvényesülése azonban az egyházat igen könnyen olyan örvényhez vezethette volna, mint azelőtt a feudalizmus. Ez is annak idején a világi hatalomnak az egyház belső életébe való olyan hatalmi benyúlása volt, amely az egyház és az egész kereszténység erkölcsi integritását bontotta meg, és amelyből csak 7. Gergely, és a vele egy veretű pápák emberfeletti erőfeszítései bírták kemény harcok árán kiszabadítani az európai civilizációt. Ez a lehetőség most is annál is inkább fenyegette a Szentszéket, mert II. Fülöp legtisztább szándékkal ugyan, de az egyházat úgy szólván korlátlan királyi felügyelet alá rendelte a maga birodalmában. Az egyház jövedelmeket tetszés szerint használta fel a főpapi, káptalani és apáti székeket kénye kedve szerint töltötte be a pápai bullák kérdetését, saját önkényes király akaratától tette függővé, általában a király az egyházi életben, főleg az egyház kormányzat egész területén mérenyúló beavatkozást erőszakolt ki. Így az egyházat Spanyolországban és tartományaiban annyira megfosztotta a szabad mozgástól és függetlenségétől, hogy az ő egyházpolitikai terveiből, ha lényegileg nem is, de valójában mégis, csak egy megbékjózott államegyház ijesztő méretei tárultak fel. Ez az egyházpolitika jogilag ugyan nem volt kiterjeszve, és még csak rejtett cél sem irányult arra, hogy egy olyan államegyházat készítsen elő, mint amilyenek létrehozásán a francia legalisták és a párizsi parlament gallikán tanácsai mesterkedtek. Azonban az egyetemes egyháza mégis beláthatatlan veszélyt jelentett, hiszen már Spanyolország egyház életében is mutatkoztak éppen a világi hatalom túlsúlya miatt olyan visszaélések a főpapi székek betöltésénél is, amelyek sehogy sem illettek a megújuló katolikus szellembe. Éppen 8. Kelemen, a 17. század első pápája trónalépésekor 1591-ben jelent meg Juan Nova d'Avila, a fejedelmi jogok védelme, Apologia de Juribus Principalibus Defendendis et Moderandis Justiat Catholicum Hispaniae Regem Philippum című kétkötetes műve, amely a Szentszék jogainak egyházi téren való megszorítását, a fejedelmi jognak pedig olyan mértékű megduzzasztását hangsúlyozta, hogy 8. Kelemen kénytelen volt ezt a művet a tiltott könyvek közé tenni. Gaetani Camillo alexandriai pátriárka, Spanyolország pápai nuncius a királynál az egyház jogai és szabadsága érdekében síkra szállt ugyan, de sajnos nem sok eredménnyel. A helyzetet az egyházra nézve súlyosbította még az a körülmény is, hogy a nápolyi királyság révén II. Fülöp Itáliára is döntő befolyást gyakorolt. A pápaságot tehát az a veszély fenyegette, hogy II. Fülöp egyházpolitikai felfogása Itália kisebb államaiban is követőkre talál, és a pápaság még saját földjén magában Itáliában is elveszti az ő befolyását. 8. Kelemen pápa nagyvonalú és békés természeténél fogva nem gondolta a spanyol birodalommal való erőszakos szakításra. Ez ugyanis egyrészt egy újabb hitszakadással fenyegetett volna, amely egyáltalában nem illett a katolikus megújódáshoz, másrészt meg. A nagy haderőnek megsemmisítése után is túl hatalmas volt a spanyol király, és a pápa nem tartotta az egyház érdekében állónak és célra vezetőnek a nyílt politikai harc kirobbantását. A nehéz kérdés megoldására tehát a politika békésebb eszközét választotta. Szakítás helyett ellensúlyt keresett, amely az egyoldalú spanyol túlsúlyt képes visszaszorítani, hogy a Szentszék az ellentétes irányú külső erő közepette is biztosítani tudja a maga függetlenségét. Ezt a nélkülözhetetlen politikai egyensúlyt 8. Kelemen Franciaországban találta meg. A ligához való jó viszonyt elődeinek politikai hagyományai szíven, míg 4. Henrik megtérése előtt is ápolta. Azzal a spanyol tervvel szemben azonban, hogy a francia trónra 4. Henrik unokája, Izabella infánsnő kerüljön, tartózkodó álláspontot foglalt el. Mindent pedig 4. Henrik a katolikus hitvallást 1593-ban letette, 8. Kelemen meggyőződött a megtérés őszinteségéről. 1595-ben a francia királyt visszafogadta az egyházba. Így Franciaországban előmozdította a belső béke helyreállítását, a megbékélt és megerősödő országban a katolicizmus hathatós támogatást nyert, a Szentszék pedig olyan katolikus hatalomra talált, ami megfelelt a pápaság elkölcsi és politikai érdekeinek is. Az idők hamarosan igazolták 8. Kelemen bölcs politikáját, hogy a ferrarai örökösödési kérdésben a Szentszék II. Alfonz estei herceg halálával 1597-ben megüresedő pápai hűbért bekebelezhette, az főképp 4. Henrik támogatásainak volt köszönhető. Később ismét Franciaország közvetített, 5. Pál pápa és Velence között, és ezzel sikerült ezt a köztársaságot is visszatartani a vallásszakadástól. Viszont 1598-ban a Vernvinszi békét 8. Kelemen közvetítette Francia és Spanyolország között, és így lehetővé tette, hogy a hitélet a külső békét is visszanyert Franciaországban lendületet vegyen. Spanyolország előtt pedig dokumentáltassék, hogy a Szentszéket nem ellenséges indulat vezeti. A nagy diplomata pápa lépéseit az angol kérdésben nem koronázta hasonló siker. Első Jakab kétszínű politikája még a távoli kilátásait elvette annak, hogy Anglia visszatérjen a katolikus egyházba. Az egyház függetlenségének és a megújódás akadálynak elhárítására fordított fáradozáson kívül 8. Kelemen éberen őrködött a hitrendszer belső egységének a megőrzésén is. Alatta indult meg a vita az úgynevezett molinizmus felett, amely Molina Lajos spanyol jezsuitának 1588-ban megjelent könyve nyomán keletkezett. A spanyol dominikánusok arra hivatkoztak, hogy a tudós jezsuita az isteni kegyelem és a szabad akarat viszonyának fejtegetésében eltér Aquinói Szent Tamástól és éles támadást intéztek a szerző ellen. Mivel a merőben hittudományi vita a kívánatosnál hevesebb mértéket öltött, 8. Kelemen egy külön bizottságra, a Congregatio de Auxilis Graciae-re bízta a kérdés megvizsgálását, és eltiltott minden vitát. 5. Pál 1607-ben feloszlatta ezt a bizottságot, és magának tartotta fenn annak eldöntését, hogy Molina felfogása helyese vagy sem. Ugyancsak a hitrendszer egységének megbonlása miatt került 8. Kelemen alatt az inkvizíció törvényszékébe Nolai Giordano Bruno, egy kilépett dominikánus szerzetes, aki mint az előretörő természetbölcseleti felfogás egyik harcias képviselője, nem csak a filozófiának a teológiától való önállósítását hirdette, hanem bizonyos fokú panteista elveket is hangoztatott, az egész keresztény vallásrendszer ellen durva támadásba kezdett. Mert egyéb dogmákon kívül Krisztus emberségét is tagadta, az inkvizíció törvényszéke előbb fogságra, majd tanításához való csökönyös ragaszkodása miatt halálra ítélte, és 1600. február 17-én a római virágpiacon Piazza dei Fiori mágián elégették az akkori szokás szerint. Ez a szigorú ítélet jelezni akart azt is, hogy az egyház nem enged játékot legszentebb hitelveivel. A természettudományos fejlődés később Giordano Bruno tanait sorra cáfolta. Majd innen folytatjuk, kedves jó Mária Rádió hallgató testvérek, hogy mi történt majd 8. elemen halála után. Dicsértessék a Jézus Krisztus!